6 óra 42 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Először a Washington Post írta meg, és gyakorlatilag a teljes amerikai média tényként kezeli, hogy Joe Biden, amerikai elnök megadta a régóta kért engedélyt Ukrajna számára, amely belső, a front szakasz mögötti oroszországi területeket is támadhat ez alapján amerikai fegyverzettel. Az ukrán hadsereg hivatalos megerősítés a beszélgetésünk pillanatáig nem érkezett ezzel kapcsolatban. Ugye a Fehérház nem is erősítette meg, de nem is cáfolta ezt a Washington Post értesülést. Itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amennyiben tényleg megtörtént az engedélyezés, amire... ugye, mint utaltam korábban, szinte az egész amerikai média elemzői kör már tényként hivatkozik. Szóval, hogyha ez tényleg megtörtént, akkor az milyen eszközökre vonatkozik, mekkora ezeknek a rendszereknek a hatótávolsága, és milyen messzire érhet el ennek köszönhetően az ukrán hadsereg oroszországi területekkel szemben?
Kezdem a kérdés végével. Az ukrán haderőnek valószínűleg pár tucat, 50-60 darabnál nem gondolnám, hogy több úgynevezett attack missile rakétája van. Ezek amerikai úgynevezett hadműveleti harcászati ballisztikus rakétarendszerek. Maximum 300 kilométerre visznek el körülbelül egy 200-250 kg-os robbanófejet, attól függ, hogy milyen típusú harci résszel van szerelve az eszköz. Darabja 2-2,5 millió dollár újonnan, tehát azért elég harapós árban vannak ezek a rakéták. Ezekkel, az ezeket hordozó, indító HIMARS rendszerekkel egy 40-50 kilométernél közelebb életveszélyes megközelíteni a frontot, vagy az orosz-ukrán határt, mert az oroszoknak nagyon kiváló úgynevezett cirkáló lőszereik, más néven kamikáze drónjaik vannak, és kifejezetten vadásznak a HIMARS indítókra. Tehát körülbelül olyan 250 kilométeres mélységig lehet az orosz-ukrán határól, illetve zömmel az orosz-ukrán frontvonalból ról mögül orosz területre lőni. Ez egyébként a frontszakasz legnagyobb részén azt jelenti, hogy zömmel ukrán területeket érnek el, ugye 14 előtt még Ukrajnához tartozó, vagy 22 előtt még Ukrajnához tartozó területeket tudnak ezzel a rakétával fenyegetni. Annyira kevés van belőlük, hogy elsősorban nagyon fontos célpontok, repülőterek, lőszerraktárak, logisztikai csomópontok ellen vetették eddig be őket. Fontos, hogy eddig az engedély arról szólt, hogy Ukrajna 14-es területén vethető be. Most annyiban bővült a dolog, amit lehet tudni, mert folyamatosan frissül az információ, hogy lényegében csak Kursk megye területén lehet bevetni, szigorúan katonai célpontok ellen, főleg az észak-koreai csapatösszevonások, olyan bázisok ellen, ahol észak-koreaiakat képeznek ki, meg az észak-koreai tüzérség ellen. Most már nagyon sok orosz oldalakon feltöltött bizonyíték utal arra, hogy észak-korea nem csak lövészkatonákat, hanem tüzérséget is, nehéz tüzérséget szállít a frontra. Vélhetőleg ezeket észak-koreai kezelők fogják használni, mert ez egy olyan technológia, olyan típus, olyan kaliber, amit az oroszok nem rendszeresítettek.
Tehát akkor a
ez az, amit...
mostani amerikai engedélyezéssel azért arra térjünk ki, mert ilyen esetekben, amikor történik egy látszólag akár jelentősebb eszkalációs lépés is, tehát akkor jelen pillanatban ezzel az engedéllyel annak a veszélye egyáltalán nem áll fenn, ami azért különböző kattintásvadász hírekben előfordulhat, hogy Moszkváig is elérhet Ukrajna.
Nem, semmiképp. Ráadásul az amerikaiak ezeket a rakétákat tudják vezérelni, tehát ha mondjuk rossz irányba tart, ami nem biztos, hogy direkt oda lőjük ki az ukránok, ezek is meghibásodhatnak, akkor megsüthetik a vezérlőrendszert elektronikusan, működtethetik még a levegőben a robbanó töltetet. Ráadásul azt látni kell, hogy a korábbi 160-170 km közötti lőtávolságú változatot 23. október óta használják az ukránok. Ezt a nagyobb, nagyjából 300 kilométeres hatótávolságú változatot viszont már idén márciustól. Tehát ez nem egy új fegyver, annyiban új ez a dolog, hogy dedikáltan orosz területekre is lehet felelőni, nagyon komoly korlátozásokkal. Tehát ez valóban egy kicsit újdonság, de itt tudni kell, hogy pár tucatról, mondom, maximum 40-50 ilyen rakétáról, maximum 60-ról beszélünk, mert kb. Összesen Tokavonoval jó, ha 4000-et gyártottak ebből a típusból, abból már több százat előtt az amerikai haderő is, a Dél-Koreától Lengyelországon át Romániáig nagyon sok ország kapott belőle. Tehát, és ja, a legfontosabb, Oroszország területe 17,1 millió négyzetkilométer. Ezzel a rakétával az ukránok saját területről hát szerintem 500 000 négyzetkilométert sem, maximum 700 000-et érnek el. Tehát az ott lévő katonai repülőtereket, logisztikai központokat, üzemanyag és lőszerraktárakat érdemes vele támadni, de ezekből is több van, mint amennyi potenciál, csak ebben a sávban, mint amennyi rakétája Tokavonóval van az ukránoknak.
Ön is utalta az észak-koreai katonai jelenlétre egyébként, ez válthatta ki akár az amerikai adminisztráció döntését. Mondhatjuk, hogy ez az észak-koreai jelenlét egyre erőteljesebb, egyre hangsúlyosabb, és egyenlőre még csak a kurszki területekre jellemző, vagy szélesedhet az észak-koreai katonáknak a bevetési köre a háborúban, a front szakaszon?
De az az érdekes, hogy egyértelmű bizonyíték arra, hogy Oroszország területén, tehát a kurszki területen, ahol egy kis, hát most már nem 1200, mint a legnagyobb kiterjedés, de mondjuk egy olyan 500 négyzetkilométert még ellenőriznek az ukránok. Tehát még orosz területen sem vetették be őket. Nyilván arra utaló jelek vannak, most már ugye lassan 100 000 katonáról beszélnek, tehát nagyon úgy néz ki, hogy Észak-Korea teljes mellszélességgel beáll az orosz-ukrán háborúba az oroszok oldalán, de az is lehet, hogy ez csak tudatos orosz és Észak-Korea dezinformáció. Ugyanakkor rengeteg oroszok által, magánemberek által feltöltött bizonyíték van fenn az interneten, ami tüzérséget mutat, nyugat felé vonaton haladva észak-koreai csapatokat mutatnak, tehát valóban van egy nagyon komoly észak-koreai kontingens, ennek zajlik a kiképzése, hiába úgymond elit alakulatnak számítanak ezek a katonák, mármint abban szolgálnak, meg kell tanulniuk az oroszokkal együttműködni, az azért nem megy egyik pillanatra a másikra. Vélhetőleg bevetésre kerülnek, de egyelőre erre még bizonyíték nincs. Másfelől viszont mi a fenét keresnének Oroszország nyugati részén, pont a kurszki térségben.
Mit gondol, miközben azért arról beszélgettünk, hogy akkor itt Ukrajna, hát akkor maximum, hogyha jól értelmezem a szavait, akkor kurszki logisztikai csomópontokat vagy vasúti csomópontokat érhetne el a nagy hatótávolságú fegyverrendszereknek köszönhetően. Erre Oroszország hogyan válaszolhat? Mi lenne, mondjuk úgy, ha fogalmazhatok, egy arányos válaszlépés az orosz haderő részéről mindenre?
Hát attól függ, hogy tekintünk arányosnak. Ugye Oroszország a bejelentés napján arra víradóra, tehát még ezelőtt több mint 200 manőverező robotrepülőgéppel, ballisztikus rakétával és úgynevezett cirkáló lőszerrel vagy kamikáze drónnal támadta Ukrajna teljes területét. És az oroszok nem szoktak vacakolni azzal, hogy katonai célpont, polgári célpont, tehát az oroszok bármire rálőnek. Nem csak katonai célpontra, ugye megint megy az, hogy az elektromos energiarendszert lövöm szét, a vízvezetékrendszert lövöm szét, a távhőrendszert lövöm szét, tehát az oroszok gyakorlatilag megvan a maga logikája, tehát nyilván az idei tél még pokolibb lesz az ukrán lakosságnak. Az oroszok meg akarják törni az ukrán lakosság ellenállását, amit művelnek, azt a nemzetközi jog úgy hívja, hogy emberiség elleni bűncselekmény. Tehát Oroszországot semmi nem korlátozza, erre hivatkozva tudják majd valószínűleg fokozni ezeket a támadásokat, de eddig is ezt csinálták. De itt akkor lenne egyértelműbb a helyzet, ha az ukránok ezekkel a nagy hatótávolságú, hozzá kell tenni, ez relatív a nagy hatótávolság. Tehát ennél a 300 kilométernél amiről beszélünk, Ukrajna maga gyárt drónokat, amik 1000-1200 kilométerig el tudnak vinni jóval kisebb robbanótöltetet, pár száz kilométer per órás sebességgel, alacsonyan repülve, tehát ezeket relatíve könnyű lelőni, de ennél maga Ukrajna sokkal nagyobb hatótávolságú eszközökkel rendelkezik, és azokkal is kőolajfinomítókat támadtak, lokátorállomásokat támadtak, tehát az ukránok azt pontosan tudják, hogy nagyvárosokat nem támadhatnak, polgárlakosságot nem kezdhetik öldökölni, mint az oroszok, mert akkor a nemzetközi támogatást elveszíthetik. Oroszország támogatói Irán, Észak-Korea, vagy akár a kínai köztársaság messze nem ilyen finnyásak, tehát Oroszországnak erre nem kell energiát szentelni, hogy én lehetőleg ne üljek civileket. Ukrajna nincs ilyen helyzetben. Én abban sem vagyok biztos tekintettel arra, hogy az ukrán vezetés is tudhatja, hogy az Biden adminisztráció nem sokára, sőt pontosan tudják, hogy lelép a hatalomból, és az új Trump adminisztráció egész más politikát fog folytatni, már pedig amerikai támogatás nélkül Ukrajna villámgyorsan veszítene. Tehát én nem hiszem, vagy hát van egy kis eszük, akkor az ukránok nem eszkalálják el a viszonyokat a most nem sokára január közepi hatalomra lépő új kormányzattal, még mielőtt hatalomra kerülne. Tehát Ukrajnának a saját jól felfogott érdekében is szigorúan csak katonai célpontokra szabad ezeket a rakétákat használnia.
Még egy gyors kérdés Trump beiktatásával kapcsolatban. Amennyiben az új, a leendő republikánus amerikai elnök tényleg próbálja beváltani kampány ígéreteit, és gyorsan tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket. Erről nemrég egyébként beszéltünk, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű feladat, sőt, egyáltalán nincs semmiféle garancia arra, hogy az amerikai politika nagymértékben megváltozhat az orosz-ukrán háború viszonylatában. Ugyanakkor azt szeretném kérdezni, hogy Donald Trump és az új amerikai adminisztráció ezt a mostani engedélyt könnyedén visszavonhatná esetleg, amennyiben úgy dönt, amennyiben hatalomba kerül, és tényleg ez lesz az elképzelése?
Természetesen. Hát még egyszer, az amerikaiak ezeket a rakétákat tudják vezérelni, tudják irányítani, tehát nem kaptak az ukránok korlátlan használati jogot, de ezt a korlátozottat is bármikor az új amerikai vezetés felülvizsgálhatja, visszamondhatja, és Ukrajna nem igazán van abban a helyzetben, hogy nemet mondjon az Egyesült Államoknak. Tehát persze, nem véletlen egyébként, hogy a Trump adminisztráció nem nyilatkozik, a leendő adminisztráció tagjai, meg jó, hát az államfő össze-vissza posztol, de hát egy magánszemély, tehát amit ő posztol, az nem igazán fontos, itt azt kérem, és hivatalosan sem a leendő védelminiszter, sem maga Trump elnök, sem a nemzetbiztonsági tanácsadó, sem a külügyminiszter nem kommentálta a dolgot. Vélhetőleg egyébként az amerikaiaknál szokás, a Biden adminisztráción velük nagyjából közölte, hogy mire vonatkozik ez a döntés, meg valószínűleg azt is, hogy körülbelül mennyi rakétája van ebből a típusból Ukrajnának.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Kajzer Ferencet hallották az elmúlt percekben, biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docensét, minden jót viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan jövünk a friss hírekkel, előtte még közlekedünk itt a reggeli monitorban, maradjanak velünk.